not willing to that change.
Azután szöveteket küldött Jákob maga előtt bátyához, Ézsauhoz, Széir földjére, Edom mezejére, és ezt parancsolta neki. Mondjátok meg uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád Jákob. Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. Szerettem ükröket, szamarakat és juhokat, szolgákat és szolgálókat. Azért küldök neked üzenetet, Uram, hogy elnyerjen dolyulatodat. A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz. Elmenni bátyákhoz, Ézsauhoz. Jön is vele már, jön is már eléd, de 400 ember van vele. Jákob ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. Ezért két táborra osztotta a belenéző népet, meg a juhokat, marhákat és levéket. Mert ezt gondolta. Ha eléri Ézsau az egyik tábor, és levágja azt, a megmaradt tábor elmenekülhet. Jákob azután ezt mondta. Ó, atyámnak, Ábrahámnak istene, és atyámnak, Izsáknak istene, Uram, aki ezt mondtad nekem, térj vissza hazádba, rokonságot közé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, ami szolgáddal cselekedtél. Hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, most pedig két táboron van. Menj meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek tőle, hogy csak ide jön, megöl engem, az anyákat is gyermekeikkel együtt. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy meg sem lehet számolni. Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékot válogatott ki szerzeményéből bátyának Ézsaunak. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét és két szolgálóját, és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbókágyrónál. Fogta, és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. Belátta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kiszabadott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Ekkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldott engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lett ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. Te ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte ezt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam.
Áldja meg Isten az ő igényének hallgatását, szívének hallgatását. Kérdék már! Magunkra ismerünk ebben az emberben, aki bajba jutott, halálos vetedelemben érezte magát, és akkor elkezdett imádkozni, tőled segítséget kérni, édesatyánk, mindenható Isten. De sokszor van ez így velünk is, hogy igazán imádkozni akkor tudunk, amikor nagy bajban vagyunk. De áldott légy, hogy ezt az imádságot is kedvesen fogadod. Fáradok légy, hogy a kényszer helyzetben elég boruló embert gyermekednek, kedves gyermekednek tekinted, hogy ajándékaid készen vannak, de meg akarsz bennünket áldani. Áldásért könyörgünk most is, Urunk. Ebben az órában is, hogy átéljük jelenlétedet, és megbizonyosodjunk lelkünkben afelől, hogy pártunkat fogod, hogy jót akarsz velünk, hogy megváltottál bennünket, és részeltetsz minden javaiban. És áldásodat kérjük életünkre, és azokra a gondjainkra, bajainkra, amelyeket te tudsz rajtunk kívül igazán. Eléd tárjuk szívünket, és életünk sok-sok gondját. Könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. A 77. zsoltár első versével készüljünk az ige hallgatására, helyünket elfoglalva. Az Istenhez adjunk szómmal, emeljünk kiáltást. Aznapra ezt az üzenetet kötötte a szívünkre, hogy Isten igéje mindazon mindazon szövetségben álhatatos imádságra bátorít bennünket. Az imádság nem Istennek szóló beszéd, hanem Istennel való beszélgetés. Ez az egészséges, mondhatnám így, hogy normális hívő életnek szerves része. Olyan, mint a lélegzetvétel. Szüntelenül kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor is, amikor szavakban mondunk imádságot, akkor is, amikor csak Istenre gondolunk, vagy csak egy-egy szót mondunk, esetleg a lelkünk mélyén megmozdul valami, Istent keressük, Istennel találkozunk. Az ember egész élete folyamatos kapcsolat az Istennel, aminek vannak ilyen kiemelt, ilyen nyilvánvaló megnyilvánulásai, mint az Isten előtti elcsöndesedés, igeolvasás, szavakban mondott imádság, de mondom, vannak olyan részei, mikor csak úgy gondolunk az Istenre, úgy érezzük, hogy itt van velünk, vagy szeretnénk, ha éreznénk, és kérjük, hogy mutassa meg magát. Napközben, az utcán haladva, a buszra várva, munka közben, nem munka helyett, félreértés ne essék, de amikor éppen letesszük a munkát, és egy hálát adok neked Istenemmel, nyugtázzuk, amit eddig megtehettünk, kérlek légy segítségül. Amikor valakivel találkozásra készülünk, add Uram, hogy ne égjek le, és ne égessek le senkit. Add Uram, hogy ez a találkozás a Te jelenlétedben történjék meg. Jó legyen a vége. Amikor örömünk van, amikor bánatunk van, szüntelenül kapcsolatban vagyunk Istennel, ha igazán hívő életet élünk, és ez az Istennel való folyamatos kapcsolattartás az, ami életünknek kiapadhatatlan erőforrása. Ez a kapcsolat nem mindig zavartalan. Istennel nem mindig békésen beszélgetünk, van, amikor vitatkozunk, van, amikor tusakodunk vele. Nem baj. Ez a jó. Ez a jó, és nem az, hogyha szüneteltetjük az Istennel való kapcsolattartásunkat, azért, mert most éppen haragszunk rá. Most éppen nem értjük, hogy mit akar, most nem akarunk neki semmit sem mondani, most egy kicsit össze akarjuk magunkat szedni. Az Istentől való elhidegülés, a közöny a legrosszabb dolog. A hívő élet halála. A vitatkozás nem az. Az Istennel való tusakodás nem az. Az a hívő élet szerves része. És erre bátorít bennünket ez a felolvasott két ige is. Szabad az Istennel vitázni, szabad győzködni, tusakodni az Istennel, ennek jó vége lehet. Az Istentől való elhidegülésnek nem lehet jó vége. Nos hát, két példát hallottunk, egyet az Ószövetségből, egyet az Újból. Az első egy férfinak az Isten keresése, a második egy asszonynak az Isten keresése. Így kerek a világ, így teljes a kép. Két modell Isten népének örök közegéből. Ilyenek vagyunk mi emberek, hogy az Istennel való kapcsolatunk olykor ilyen vitában, tusakodásban nyilvánul meg. Felületes olvasásra mind a két példa azt látszik igazolni, hogy az Istent ostromolni kell, és addig mondjuk az Istennek az óhajunkat, míg végül megunja, aztán teljesíti. Látszólag mind a két esetben az ember győz az Isten fölött. Addig tusakodik Jákob, míg végül kénytelen az Isten követe megáldani őt akarata ellenére, kénytelen, mert szabadulni akar tőle. És ugyanez a benyomásunk így felületes olvasásra az Új Szövetség ige szakaszról. Itt van ez a kánaáni, tehát nem zsidó asszony, addig győzködik Jézussal, míg végül Jézus megunja, de jó, hát akkor legyen úgy, ahogy mondod. De testvérek, nem erről van szó. Nézzünk egy kicsit alaposabban bele ezekbe a történetekbe, és rájövünk, hogy egyáltalán nem erről van szó. Hogy az imádság ez volna, hogy makacsul mondjuk a magunkét, aztán csak megunja egyszer az Isten, és megadja, amit kérünk. Hát szeretném először is rá irányítani a figyelmeteket arra, hogy a két példában nem olyan dolgot kérnek Istentől, amit ő nem szívesen adna meg. Tehát nem azt kéri Jákob az Istentől, ami az Isten eze ágába se jutott volna, ami tőle teljesen távol áll, de hát szabadulni akar Jákob ostromlásától, és végül megadja. Nem erről van szó. Jákob azt kéri, hogy tartsa meg őt az Isten, hogy az Isten ígéretei valóra válhassanak életében. Hallottuk az imádságát, hivatkozik is erre. Igen, Jákob olyasmit kér, amit az Isten mindig is készen tartott. Isten a testvérek közül Jákobot választotta ki az üdvtörténet lánc személyül. Isten ezt már a születésekor közölte szüleivel, hogy Jákob lesz az, aki az Ábrahámnak tett ígéretek örököse, és rajta keresztül folytatódik az Isten szabadító terve egészen Jézusig. Jákob olyasmit kér Istentől, amit az Isten mindig is akart. Csak bizonyos feltételek mellett akarja ezt az Isten megadni. Csak úgy szeretné Isten ezt megadni, hogy közben mást is adhasson Jákobnak, ne a pillanatnyi nehéz helyzetből való kimenekedést csupán. Istennél kész az az ajándék, amit Jákob kér, de Isten ezt úgy szeretné adni, hogy ez jól érkezzen meg. Úgy szeretné adni, hogy Jákobban egy csomó dolog tudatosodjék, és akkor lesz igazán alkalmas az üdvtörténeti szerepének betöltésére. A kánaáni nem zsidó asszony szintén olyat kér, ami benne volt Jézus programjában. Amikor Jézus elmondta, hogy miért is jött erre a világra, hogy mivel bízta meg őt az Isten, és mire kente föl lelke által. A názáreti prédikációjában benne volt, hogy a vakok szemét megnyissam, a sántákat járni tanítsam, hogy gyógyítsak. És tudjuk, hogy Jézus egész földi életében csak ugyan ott volt a gyógyítás. Ez az asszony nem olyat kér, amit Jézus semmiképpen nem akart megadni. Csak olyan kér, aminek most még igazából nem jött el az ideje. Most még Jézus csak Izrael népéhez küldetett, majd halála után a tanítványait küldi ki az egész világba, és akkor az Izraelnek adott áldás közkincsé válhat minden nép között. Tehát ez az asszony se olyat kér, amit az Isten semmiképp nem akar megadni. Egy pillanatra álljunk még meg ennél a pontnál, hogy mind a két ember olyat kér, amit az Isten adni akar, csak bizonyos feltételek mellett, csak úgy akarja adni, hogy abból más jó is származzék. Ezen a bizonyos Biblia órán valaki elmondta, hogy néha olyat kérünk Istentől, amit ő nem akar adni, és jól tudja, hogy miért nem. De mi addig erőltetjük, hogy végül az Isten megadhatja. Én például egészen fiatalon azt kezdtem kérni Istentől, hogy bárcsak nyugdíjas lehetnék, hogy több időm volna a saját dolgaimra, meg a saját szórakozásomra, ám most semmire sincs időm. Csak egyszer megérjem a nyugdíjat. És elmondta ez a testvérünk, hogy megértem. Fiatalon. Rokkant nyugdíjas lettem. Az Isten meghallgatta az imádságomat, bár ne hallgatta volna meg. De mégis, milyen jó, hogy meghallgatta. Mert így tértem észhez. Mert így kerültem az ő közelébe. Az Isten végül nagy jót tett velem, de látom, hogy ezt a jót megadhatta volna másképp is, ha én más szívvel fordulok hozzá. Minden esetre azt kérem, testvérek, mondta ez az illető, gondoljátok meg jól, hogy mit kértek Istentől. Én azt kértem, hogy nyugdíjas legyek, az lettem, egész fiatalon. És ha Istennek más áldásai nem volnának, akkor most nagyon-nagyon elvezett ember lennék. Nos hát, ez a két bibliai alak, akikről szól a felolvasott két igeszakasz, jót kérnek Istentől, azt kérik, amit az Isten adni is akar. Csak mondom, Isten szeretné, ha néhány dolog tudatosodna az imádkozókban, a saját javukra. Hát először is annak kell tudatosodni bennünk, hogy csak Istentől várhatunk segítséget. Ez a két bibliai példán egészen jól látható, és én se akarok túl sokat időzni ennél a pontnál. Hiszen ha egyszer elkezdünk imádkozni valamiért, akkor nyilván azért tesszük ezt, mert úgy érezzük, hogy Isten segíthet rajtunk, más nem. Igen, tulajdonképp maga az imádság, az Isten előtti leborulás, imádkozás bizonyítja azt, hogy beláttuk, szükségünk van Istennek. Senki más nem adhatja meg azt, amit kérünk, csak az Isten. Hát ez az első feltétel, de mondom, ez abban a pillanatban nyilvánvaló, mihelyt elkezdünk hozzá imádkozni, érezzük, rászorulunk, csak ő segíthet rajtunk. Ha nem így érezzük, akkor nem érdemes imádkozni, de nem is szoktunk akkor Istenhez imádkozni, ha nem így érezzük. De menjünk tovább. Még valaminek kell tudatosodnia bennünk, és pedig annak, hogy amit kérünk, azt az Isten megadhatja, de ez nem jár meg. Nem olyan magától értetődő dolog, hogy az Isten ezt megadja nekünk. Nem a járandóságunkat kérjük, hanem ajándékot kérünk Istentől. Az Isten nem tartozik nekünk, nem köteles megadni azt, amit kérünk. Hát ezt Jákob nagyon érezte. Még akkor is, ha itt hivatkozik arra, hogy Istenem, te ígérted, hogy nagy népvé teszel, hát ugye, akkor most segíteni fogsz rajtam. Mondhatta volna Isten, hogy Jákob, már is nagy népvé tettelek, az ígéretemet teljesítettem. Mit akarsz még? Ha most meghalsz, nem történik semmi, az én ígéretem áll. De Jákob érzi, hogy Nem egészen így van ez. Érzi, hogy itt hivatkozik ugyan Isten ígéretére, de az a helyzet, amiben most került, az a saját bűne miatt állt elő, hogy itt senkit nem okolhat azért, hogy halál félelemben rettegve várja a testvérével való találkozást, csak saját magát. Ismerjük ugye az előzményeket, Jákob csellel elszerezte Ézsautól az első szültségi áldást, becsapta vak édesapját, és édesapja abban a hiszemben, hogy Ézsau tárgya meg, végül Jákobot áldotta meg, a dolgot nem lehetett visszacsinálni. Ézsau kereste az alkalmat, hogy Jákobot eltegye lábalól, és mégiscsak ővé legyen az áldás. Ezelől Jákob megszökött, és 20 évig oda volt egy távoli rokonnál. Ott meggazdagodott, szerzett 2 feleséget, 2 mellékfeleséget az akkori idők szokása szerint, volt már 11 gyermeke és mindenféle jószága. Nagy gazdagsággal jön most vissza az ígéretek földjére, Kánaánba, és tudja, hogy itt Ézsauval találkozik. És ezért követeket küld sok ajándékkal. Mindenféle jószággal, nagyon okosan küld egy első követséget egy csomó ajándékkal, boruljatok le Ézsau előtt, mondjátok, hogy a te szolgád, Jákob küldi ezeket az ajándékokat, fogad kedvesen. Itt jön a hátunk mögött ő maga is, majd találkozol vele. Légy hozzá jó szívvel. Aztán megy egy második követség. Ugyanezt elmondja, az ajándékokat átadja. Aztán jön egy harmadik követség. Ugyanígy elmondja ezeket a szavakat, átadja az ajándékokat. És Jákob mégse biztos a dolgában. Tudomást szerez arról, hogy jön Ézsau, ő is keresi a találkozást, de jön vele 400 ember. Hát halálfélelem fogja el Jákobot, hát ezek megsemmisítenek bennünket. Mindenünket elveszik, az életünket kioltják. Mindaz, amit eddig szereztem, semmivé válik egy pillanat alatt. És erről senki nem tehet, csak én. Igen, Jákob át kellett, hogy érezze a maga teljes súlyával, hogy ő semmire nem hivatkozhat, nem jár neki az Istentől semmi, mert megadta az Isten mindazt, amit ígért, csak kegyelmet kérhet az Istentől, csak áldást. És az utolsó éjszakán, mielőtt Ézsauval találkozott volna, átviszi a Jabbók patakján a jószágát, aztán a családját, és végül ő maga visszamegy még a túlsó oldalra, és egy egész éjszakán át tartó vergődésben, félálomban, imádságban tusakodik valakivel, az Isten követével, és nem akarja elengedni, amit meg nem áldja. És végül megnyeri az áldást. Isten követe azt mondja, hogy nem Jákob lesz a neved, ami azt jelenti, hogy csaló, hanem Izrael, ami azt jelenti, hogy Istennel küzdő. Igen, Isten megáld téged, Jákob. És aztán eltűnik az Isten követe. Jákob felébred, és úgy érzi, hogy rendben van minden. A kánaáni asszonynak is meg kell tanulnia, hogy igen, hát az Istennél kész van a gyógyítás ajándéka, tehát az Istenet nem dobja utánunk ezt az ajándékot, És az Isten kegyelme az, hogyha megkönyörül rajtunk és meggyógyít. Ezzel nem tartozik nekünk az Isten, hogy minden betegségből meggyógyítson. Megadhatja. Ennek az asszonynak elmondja Jézus, hogy én most csak Izrael fiaihoz jöttem, és nem jó a fiak kenyerét a kutyáknak adni. Abban az időben sokan hívták a pogányokat, a nem zsidókat kutyáknak. Jézus soha. Most itt a korabeli szóhasználatot idézi, és arra akarja figyelmet felhívni, hogy ő most nem a pogányokhoz küldetett. De Uram, hát a kutyák is kapnak abból a kenyérből, ami a fiak asztalára kerül, a leesett darabokat ők szokták megenni. Az írásmagyarázók szerint nem egy-két szabad szemmel alig látható morzsáról van szó, hanem a keleti lakomáknál a kenyeret ilyen kéztörlő szivacsnak is használták. Kézzelettek az emberek, nem evőeszközzel, és utána a kezüket megtörölték a kenyérdarabokba, és azt eldobták. És ezt az étel maradékokkal, jó zsíros falatokkal teli, vagy legalábbis a szagukkal teli kenyérdarabokat kapták meg boldogan a kutyák. Na hát ez egy apróság, a lényekhez nem tartozik, de sokkal érthetőbbé válik az egész történet. És azt mondja az asszony, hogy én nekem elég, ha egy morzsát kapok abból, amit most Izraelnek ad az Isten. Te tudsz gyógyítani, Názáreti. És ahogy Jézus itt nyilatkozik magáról, nyilvánvaló ebből, hogy Jézus az a megígért messiás, akinek meghatározott programja van a proféciák szerint. Tehát ez az asszony nem egyszerűen egy csodadoktorral találkozik, hanem a megígért messiással. Jézus azt akarta, hogy ez tudatosodjék ebben az asszonyban. És alázatosan kéri, hogy Istennek ez a teljhatalma követe legalább egy morzsát juttasson neki, elég. Azt, hogy nagy a te hited, legyen úgy, ahogy kívánod. Legyen a te hited szerint, és ez az azt, hogy boldogan megy el. Tehát a második dolog, hogy tudatosodjék bennünk, Isten ajándékáról van szó, és nem a járandóságunkról, amikor kérünk valamit. És amikor az Isten ezt megadja, megígéri, érezzük, hogy Isten meghallgatja az imádságot, azonnal átéljük azt az örömöt, amit más esetben csak az ajándék átvétele szokott megadni. Tehát amikor Jákob befejezte imádságát, még nem volt ott. De tudta, hogy nyert ügye van. Hogy az Isten megáldotta őt, tudta, hogy az Isten előkészíti ezt a találkozást, és így is volt. Megjelent másnap Ézsau. Jákob hétszer földig hajol előtte, és aztán jön Ézsau, hogy mondd meg, öcsém, mire való ez? Meg az a sok ajándék, amit nekem küldtél, mire való ez? Gyere ide, hadd öleljelek meg. Megölelték egymást és sírtak. Az Isten mindent elvégzett. És ezt Jákob már akkor tudta, amikor az imádságát befejezte. És aztán kiderült, hogy jó tudta. Ugyanez a helyzet az asszonnyal. Befejezte a Jézussal való beszélgetését, és tudta, hogy minden rendben. Hazament és meggyőződött arról, hogy csak ugyan minden rendben van, meggyógyult a leánya. Az imádság, ha jól végezzük, akkor ezzel a katarzissal, ezzel a megtisztulással jár. kicserélnek bennünket. Megnyugszunk. Tudom, hogy jó kezekben van az ügyem, és mielőtt teljesülne az, amit kérek, már békességem van. És aztán meglátom, hogy hogy teljesíti Isten. Igen, teljesíti, amit megígért. És ez a fajta tapasztalat, hogy Isten csodát tett velem, hogy Isten nem csak azt adta meg, amit kértem, hanem rendbe tette a lelkemet. És minden rendben van ezen a világon, mert velem van az Isten. Ennek az átélése hálára indítja mindkét bibliai alakot, és ez a hála egy életre szóló erőforrás lehet. Egy életre szóló erőforrás. Jákob még mielőtt Ézsauval találkozna, és kiderülne, hogy csak ugyan megadta Isten, amit kért, a békességgel, megnyugvással befejezett imádság után fölébred, és elnevezi azt a helyet Penuélnak, Isten színe, Isten arca, Isten jelenlétének színhelye, ezt jelenti ez a név. Elnevezi, és mostantól kezdve ez ennek a helynek a neve, és akárhányszor ide jönnek, vagy erre gondolnak, Jákobnak ez az élménye egy életre szóló erőforrás lesz. Folyamatos hálaadás tárgya. Igen, kértem az Isten, és ő lehajolt hozzám. Nagy dolgot kértem, ő nagy dolgot adott. Én rontottam el, az Isten tette rendbe. Áldott legyen érte az ő neve. Találkoztam az Istennel ezen a helyen. Tehát az igazi imádságnak ez a vége, hogy átélem a csodát, rendbe jön a lelkem, és egy olyan hála születik meg a szívemben, ami erőforrásá lesz, és amit újra meg újra föl lehet idézni. Nyilván így volt a kánaáni asszony is. Nem így lett volna talán, ha Jézus azt mondja, hogy rendben van az, hogy menj haza, és a lányod már is meggyógyult. Ez a beszélgetés, ez az Istennel való találkozás, az előtte való leborulás, megalázkodás, és az Isten ajándékának az átvétele először lélekben, aztán fizikailag. Ez szükséges ahhoz, hogy életre szóló erőforrás legyen. Vagyis, hogy van ez az Istennel való beszélgetés? Kiben történik itt változás? Az Istenben? Nem. Nem szükséges, hogy az Istenben változás történjen. Ő jót akart mindig is Jákobbal. És jót akart ezzel a kánaáni asszonnyal is. Bennem kell néhány dolognak megtörténnie, tudatosodnia ahhoz, hogy ne csupán egy ajándékot vegyek át az Istentől, hanem egy életre szóló élményem legyen, és átéljem azt, hogy van nekem Isten. Bennem kell történnie valaminek. Elmondhatom, testvérek, hogy többször átéltem ezt. Nem mondom, hogy minden imádságban, néha nagyon rövidek és nagyon felszínesek az imádságaim nekem is ahhoz, hogy ezt átéljem. De átéltem sokszor, hogy elkezdek imádkozni, és aztán menet közben másképp folytatom az imádságot, mint ahogy elkezdtem, mint ahogy elterveztem. És másképp fejezem. Kérek valamit az Istentől, aztán imádság közben rájövök, hogy nem jól érvelek. Mást kellene mondanom az Istennek. De itt nem az az érdekes, hogy jobb érveket mondok és meggyőzöm az Istent, hanem az az érdekes, hogy bennem történik valami, hogy amit mondok, az nem állja meg a helyét. Ezt kár mondanom az Istennek. Mondjak olyat, amit érdemes mondani neki. Menet közben, imádság közben változik a hozzáállásom Istenhez is, meg a kért ajándékhoz is. És átélem az imádság végén, hogy minden rendben van. Mielőtt bármi történne körülöttem, mielőtt megtenné Isten azt, amit kérek, átélem, hogy minden rendben van, találkoztam az Istennel, letettem a kezébe az ügyemet, és ott jó helyen van. És valami nagy-nagy békesség tölti el az ember szívét. Ezekre az imádságokra jó emlékezni. Ezek az imádságok lesznek erőforrássá egy életen keresztül, ahogy ezt nyilván sokan tapasztaljuk, testvérek. Hát így bíztat bennünket Isten igéje az álhatatos imádságra. Ne hagyd abba, amíg Isten békessége be nem tölti. Az éneket az előbb eltéveztettem. A 226. dicséret első és harmadik
versét.
Igen, mondom, eltéveztettem. Tehát a 226. dicséret 226. Krisztusi ízület nincs kéhez játszik. Annak az első és harmadik versét éneket.